楽しみ。Folytassuk az ige tanulmányozást az Efezusi levélből, a Efezus 5:21-33-ig terjedő részt olvassuk el. Efezus 5:21-33-ig református újfordításban 222-es oldaltól olvassuk. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Az előző rész mondani valójából szeretnék néhány gondolatot elmondani, illetve a 21. verset besorolni egy kicsit abba a témába, mert érdekes módon a konkordanciák ezt a verset még az előző részhez csatolják, majd egy kis magyarázattal, mert miután egyetértek vele, talán azt meg tudnám magyarázni, hogy mi van a két igevers közötti különbség, tehát a 21. vers engedelmessége és a 22. vers engedelmessége között. No, tehát arról beszéltünk múlt héten a hívő életnek a helyes életgyakorlatáról, a beteljesedett Szentlélekkel, illetve következményeiről és gyümölcseiről. Na most ennek négy oldalát lehetett látni, amit olvastunk, amikor arról beszélt, hogy mondjunk egymásnak zsoltárokat, énekeljünk szent énekeket, és legyünk háládatosak, és itt jön be, hogy ez a negyedik az engedelmesség egymásnak. Tehát ez a Szentléleknek az egyik gyümölcse, ugye, hogy Isten szerint módon, ahogy mondja a Salamon, hogy aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige, tehát hogy milyen fontos, hogy aki Szentlélekkel teljes, az nem az igét ismeri csupán, hanem jól is alkalmazza, mert Istennek az az akarata, hogy ne csak egy lexikális, hanem egy helyesen alkalmazott igei látásunk legyen. Aztán ugye legyen az éneklésünk is Isten szerint való, ezt szépen erről beszélgettünk, legyen a mi életünk hálaadással teli, ez is a Szentléleknek egyik gyümölcse, a másik pedig az, hogy a negyedik tulajdonság, amit a 21. vers, ott nem azt mondja, hogy a feleség engedelmeskedjen a férjnek, vagy fordítva, hanem mind a két területen azt mondja, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. És itt nem arról van szó, mint hogy a gyermek a édesapjának, édesanyjának engedelmeskedik, talán nem is úgy, mint az asszony, ahogy a férjnek engedelmeskedik, nem is úgy, mint ahogy a Róma 13-ban azt mondja, hogy mindenki engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságnak, hanem valami olyan engedelmességről van szó, ami az Istennek az akarata. És hogy milyen, én ezt azért szeretném egy kicsit foglalkozni vele, mert úgy gondolom, hogy ez a titka a gyülekezeti, de talán a házas életnek is, tehát a kettős közösségtől kezdve az egész nagy közösségig, hogyha fölismerjük azt, hogy Istennek mi a aktuális mondani valója egy esetre, egy témára, mi az ő véleménye, és hogy fölismerjük, hogy ez kinél valósul meg. Ugye ez olyan régen elmondott történet, hogy a bátyám talán 8-10 éves lehetett, amikor édesapám, édesanyám beszélt arról, hogy mit teszünk holnap. És lamentáltak, hogy nincs pénz, meg semmi nincs, és akkor a 10 éves kisfiú megszólalt, ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. És édesapám mondta, igen, a győző volt közelebb az Úrhoz. Tehát itt nem engedelmeskedni kellett, hanem az derült ki, hogy ki irányítja Istenre a mi gondolatunkat. És itt az engedelmesség nem annak a, csak arra kell értelmezni véleményem szerint, hogy szót fogadunk egymásnak, hanem hogy elhangzik valami egy közösségben, vagy két ember között egy lelki gondozói beszélgetésben, hogy hol jelenik meg, kinél jelenik meg az Úr, és akinek, hogy így mondjam, közelebb van, sokféleképpen meg lehet fogalmazni, annak kell engedelmeskedni. És ez az a engedelmesség, amit úgy gondolom, hogy nem lehet ezt másokra erőltetni, és úgy írtam föl magamnak, hogy ez a felismerés tárgya. És ugye sokszor nekünk ez a problémánk, és ebben szenvedünk, akik már átéltünk különböző gyülekezeti, szolgálati feszültségeket, hogy hol van az igazság. És ez nem ilyen egyszerű, mert ez egy adott pillanatban az Isten szent lelkének a munkája, hogy felismerjünk, hogy igen, most aktuálisan Isten ezt mondja nekem, nekünk, kettőnknek, hármunknak, gyülekezetnek, közösségnek, és sokféle szolgálatban. És úgy gondolom, hogy ez az engedelmesség nem egymás felé való udvariaskodás vagy figyelmesség kérdése, hanem a felismerés, hogy kinek az életében munkálkodott az Istennek a szent lelke, ki volt az, aki felismerte. Ugye erre a Bibliában is van példa, hogy valaki profétáljon, és akkor utána egy vagy két ember szólaljon meg, és ítélje meg. Tehát, hogy olyan nagy dolog az, és néha azt mi is érzékeljük az életben is, hogy vannak testvérek, gyerekek, hívő emberek, amikor úgy szoktuk, mert fején találják a szöget egy adott helyzetben, és akkor úgy megnyugszunk, hogy igen, ez az igazi, ebbe az irányba kell menni, vagy ezt kell elfogadni. Na, és akkor itt jön, tehát itt én úgy gondolom, hogy ez a 21. verset, azt rakjuk oda-vissza az előző részt, a Csaba bácsi témájához, és itt pedig jöjjön a még nehezebb dolog, és erre mondtam azt az Évának, hogy itt most a hölgyekre nagyon nagy szükség lesz, mert azért ugye itt a házasságról van szó, első látásra, és ugye Pál apostol érdekes módon, csak úgy érdekességként jegyzem meg, és a férfiak egy kicsit összefúzhatjuk magunkat, hogy három verset foglalkozik Pál apostol az asszonyokkal, és hattal a férfiakkal. Tehát már marhára le vagyunk maradva. Tehát úgy látszik, nekünk sokat kell mondani, vagy legalábbis nagyon sokat kell mondani, hogy odafigyeljünk, mert itt a versek így jönnek. Hát ezt sajnos nem én találtam ki, ezt végigolvastam, és akkor erre jöttem rá. Tehát a 22-től 24-ig foglalkozik az asszonyokkal, és 25-től 30-ig a férfiakkal. Az asszonyok számára szinte csak egy dolgot említ, az alárendelést, de én így fogalmaznám, ahogy Pálhegyi Feri bácsitól hallottam, az engedelmesség szót, hogy valaminek vagy valakinek alárendelni tudatosan magunkat. De az engedelmesség szóban nyilván az is benne van. Két dologgal egészül ez ki, hogy hogyan tegyék, és miben. Rendkívül idézőjelben egyszerű. És azt mondja a hogyanra, hogy úgy kell engedelmeskedni, mint az Úr Jézusnak, és ez önmagába hordozza a nehézséget, mert mi nem vagyunk olyanok, mint férjek, mint az Úr Jézus. Aztán a másik, hogy miben, hát az nagyon le van egyszerűsítve, mert azt mondja, hogy mindenben. Na, itt vagyok abban a helyzetben, hogy nem szeretnék mély tanításba kezdeni, hogy mi kell az asszonyoknak, hanem hogy én azt szeretném, hogyha majd ti mondanátok el, hogy ti hogy élitek meg, hogy gondolkodtok erről, hogy értelmezitek a magatok számára, és hogyan értettétek ezt az igét. Ezt azért is mondanám, mert igazából ezt a témát, meg a beszélgetést is amennyire lehet kétfelé lenne jó szakítani, mert ugye itt az ige a házasságról beszél, de a végén kiderül, hogy a Pál azt mondja, hogy ez nem a házasságra gondol elsősorban, vagy nem arról akart, hogy így mondjam, beszélni, hanem ez a gyülekezetről szól. De azért ezt a kettőt nem szeretném én mostan egyszerre tárgyalni. Először szeretném, hogyha beszélnénk, hát mondom, inkább a férfiakról, de amikor beszélgetünk, akkor jó lenne, hogyha az asszonyok beszélgetnének erről, vagy tennének bizonyságot, hogyan gondolkodnak, és mindenki, aki itt van, valamilyen módon érintett lehet, vagy volt, vagy van a házasság által. Azoknak, akik még előtte vannak, azok egy kicsit hátradőhetnek, mert ebben még nem vétettek. Akik benne vagyunk, tudjuk, hogy nagy bajban vagyunk, mert sok területen van hiányosságunk, de Isten azt akarja, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amit felismerünk, azt próbáljuk meg Isten erejével megváltoztatni, tenni, és akiknek pedig ebben már csak múltja van, azok pedig vissza tudnak emlékezni, az ő életükben ez hogyan működött. Na akkor, hol is kezdjük? Ja, még egy kiegészítést, inkább ez megállapítást a tartalmaz az asszonyokkal kapcsolatban az Istennek az igéje a 23. versben, mint egy, csak úgy megjegyzi, vagy kijelenti, hogy azt mondja, hogy úgy kell ugye engedelmeskedni az asszonynak, mint a Krisztusnak, és akkor megjegyzi, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test vezetője. Tehát itt egy megállapítást tesz az Isten igéje, hogy igazából nem hatalmi harcról van szó a házasságban, a hívő emberek életében. Ezért gondoltam arra, hogy én az asszonyok témájáról annyira nem tartanék előadást, hanem hogy a Feri bácsi mondta, hogy férfiak, ti itt lapozzatok, mert ez ugye az asszonyoknak íródott, de másik oldalról, miután majd beszélünk a gyülekezetről, úgy gondolom, ez a kijelentés az Isten igéjének, hogy mint fej a házasságban a férj, és a gyülekezetben, és a Isten való kapcsolatban fej Krisztus, úgy gondolom, hogy ez egy olyan kijelentés, hogyha ezt mi elfogadjuk, és nem annak minősítjük, hogy azzá kell válnunk, mert ezt Isten gondolta így, akkor lehet, hogy bizonyos helyzetekben és a gondolkodásunk megváltozik, és a megváltozott gondolkodásunk megváltozott cselekedetet is tud tenni. Mert ugye rögtön fölmerül a kérdést, hogy egy ilyen embernek? Ugye ezt ugye nem merjük elmondani, és nem is akarjuk elmondani a gyülekezet és az Úr Jézus kapcsolatában, mert ottan tisztább a dolog. És egyértelmű, de ott is vannak problémák, de nem az Úrral, hanem velünk. Most pedig jönnek a férfiak, és még egy szomorú hírem van a férfiak részére, az asszonyokat úgy vezeti be Pál apostol, mint egy sima beszélgető partnert. A férfiakat, hát legalábbis a mi fordításunkban egy szép nagy felkiáltójában. Figyeljetek, férfiak, most ti jöttök. És én úgy gondoltam, hogy oda kell figyelnem. Oda kell figyelnünk, hogy mit mond az Isten igéje, mi az, amiben bennünket akar figyelmeztetni. És ugye azt gondolom, hogy azért is örültem neki, hogy ezzel foglalkoztam, mert igazából talán az esküvőknek, mennyegzőknek a 80%-ában ez elhangzik, és már előről hátulról tudjuk, hogy mik a feltételek, mik a Istennek az elvárásai, de valahol úgy gondolom, hogy ezt most úgy kellene olvasni, mintha először olvasnánk. Nyilván ez nagyon nehéz, de megpróbálni. Én itt pontokba szedtem, hogy mi a mi feladatunk, úgy vettem észre, hogy. Na, meglátjuk hány pont lesz, már nem látom itt a dolgokat. Tehát az első gondolat az, hogy szeressük feleségünket leegyszerűsítve önfeláldozóan. Mire gondolhatunk itt? Egy olyan cselekvő szeretetre, ami jó a másiknak, ami építi vagy erősíti. Nem a saját kényelmünket keressük és azokat kiszolgálni. És itt a Máté 10:28-at szeretném idézni magunknak, hogy ebben teljes mértékben hasonlíthatunk az Úr Jézusra, a házasságban, ha ezt a képet követjük és ezt a hasonlatot. Ott azt mondja az Úr Jézus, mint hogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Itt inkább azt emelném ki, hogy nem azért vagyunk egy házasságban, hogy bennünket kiszolgáljanak. Egy magyaros gondolkodásmód, hogy igazából amíg egy férfi meg nem találja az ő feleségét, addig ugye egy szokványos gyakorlat, azt mondják, hogy udvarol neki, és amikor megszerezte, akkor beül a várba kényúrnak. Akkor már főzön, mosson, vasaljon, vagy nem tudom, mit csináljon, és ez a szemlélet, mintha el is uralkodott volna. És a hívőknek, hogy így mondjam, ezt érből le kell állítani magában ezt a gondolkodást, mert az Úr Jézus azt mondta, ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Hogyha ez a gyülekezet, Krisztus kapcsolat hasonló a férj-feleség házasságban lévő kapcsolatához, akkor nekünk tudomásul kell venni, hogy nekünk kell szolgálni a feleségünknek. Lehet, hogy nem nekünk kell mosni, főzni, takarítani, egyesek képesek rá, ugye? Ezt ugye a szomszédasszonyok úgy gondolják. Tehát, hogy van, amikor tudunk mi segíteni, de itten a lelkületről, a hozzáállásról rendkívül fontos beszélni, illetve hát egy kicsit visszautalnék arra, hogyha a hölgyeknek a feje, a férfi, a gyülekezetben a feje a Krisztus, akkor ezt a szempontot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezt nem megszerezni kell. Ez Isten adta ezt a pozíciót. Erre nem kell törekedni, sajnos ezt el lehet nyomni, ez drága asszonyok ezt képesek rá, és drága férfiak meg képesek arra, hogy úgy csináljanak, mintha nem ők lennének a házasságban a fej. És azt hiszem, egyik sem jó. Inkább mind a két félnek abban kell erősíteni a másikat, ami az ő szerepe az Isten szerint való módon. A második gondolat az ige kiemelkedő szerepe a házas életben. Ugye itten arról olvastunk, hogy Krisztus is szerette az egyházat, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva, megszentelje és így állítsa dicsőségben az egyházat az Úr elé. Ugye ez egy fontos feladata a férjnek, és nyilván a gyülekezetnek is, majd erről beszélünk, hogy ismernie kell, alkalmaznia kell a saját családjában az Isten igéjét, mert úgy tűnik, én így írtam fel magamnak, az ige által szentelődik meg minden hívő ember. Nem csak az asszony, a férfi is. És hogy ezért van rendkívüli szerepe az Isten igéjének, és nem hiába ez a, hogy mondjam, kép is megjelent ugye a keresztény világban, hogy a férj a család főpapja is. Aki, hogy így mondjam, odaáldozza magát az ő családjáért, vezeti az ő családját, mint egy pásztor, felelősséget vállal érte, elől megy, nem azt mondja, hogy előre a családnak, hanem azt mondja, hogy utánam gyertek, mert ez a pásztornak a dolga. Tehát én azt hiszem, hogy erről nem kell sokat értekezni, de úgy gondolom, hogy miután az ige ezt a második helyre teszi, ezért nekünk férjeknek ez nagyon fontos, hogy amikor a szeretetről beszélünk a házasságban, önfeláldozó szeretetről, akkor meg kell, rögtön hozzá kell tenni az Isten igéhez való hűséget, úgy gondolom. Aztán érdekes, hogy a harmadik gondolata a férjekkel kapcsolatban ismét a szeretet, de valami rossz májúság azért van bennem, hogy úgy gondolom, hogy ez egy kedvezőbb lehetőség a férjnek, hogy hogyan szeressen. Mert ha úgy kell szeretni, mint a Krisztus, akkor lehet, hogy néha alulról vejjük a lécet, de ez, mintha egy kicsit közelebb állna hozzánk, mert azt mondja, hogy idézőjelben csak úgy kell szeretni a feleségemet, ahogy magamat. Hát, hogy vagyok én magammal? Ha csak egy faág be akar csapódni a kocsiba, már lehúzom a fejemet, pedig tudom, ott a szélvédő, vigyázok az ösztöneimmel, minden dolgommal, hogy az én egészségem, az én biztonságom meglegyen, a jó közérzetem meglegyen, és erre az ige nem azt mondja, hogy ez rossz, hanem azt mondja, ugye a felebaráti szeretettel is ugye ezt mondja, hogy mindenki ugye szeresse az Istent ugye minden erőből, és a felebarátját, mint önmagát, hogy akkor legalább ugyanígy szeressem az én feleségemet is. Én azért azt gondolom, hogy azért ez sem egy olyan könnyen. Hát hányszor mondom azt szegény Áginak, hogy jaj, ez nincs kedvem megtennéd, és akkor nem kellene, nem ezt kellene mondani, hanem inkább nekem kellene a lustaságomon keresztül menni, hogyha már le van oltva a villany, és mégis kellene valami, akkor ne neki kelljen menni. Tehát ez egy kis példa, de tudjuk, hogy sokszor magunkat nagyon szeretjük. És az ige azt mondja, neszenektek férfiak, tessék úgy szeretni a feleségeteket, mint a saját testeteket. Érdekes módon erről nem tér ki az asszonyokkal kapcsolatban az ige. Úgy tűnik, hogy az asszonyok kapcsolatcentrikusak, sokkal inkább a kedveskedő, szerető típusok. Nekünk férfiaknak kell, úgy látszik, ezt ilyen több oldalról bevezetni, hogy hogyan kell szeretni a feleségünket. És ugye ennek, ugye ez van egy érdekes dolog, ugye, hogy azt mondja az ige, hogy aki a feleségét szereti, az egy kicsit önző, mert azt mondja, hogy magát szereti, az önmagát szereti. És úgy gondolom, hogy amikor így kell szeretni a másikat, akkor viszont én nem citálhatom, hogy neki is megvonás lesz a cukorból, édességből, ahogy én magamtól megvonom. Ezt nem lehet erőszakosan, nem lehet szeretetlenül csinálni. Ez a szeretet nyelv, ugye azt írtam föl, hogy nem lehet sem erőszakos, sem bántó, hanem úgy kell ezt megtennünk, ahogy ezt a másik el tudja fogadni, és be tudja fogadni. És én azt gondolom, hogy ez is nehéz, mert néha, hogy szokták mondani a férfiak, hogy hát ez értetek van, ezt így ti értetek csinálom, csak hát a másik fél, a család, az asszony nem bírja bevenni azt a kanyart, amit éppen egy férj elővezet. Aztán a 31. vers szintén inkább egy megállapítást tesz, de úgy gondolom, hogy a hölgyekre is vonatkozik. A szüleinktől, testvéreinktől, a házasság révén le kell válnunk. Mert egy teljesen új jött létre a házassággal, egy új közösség, amely teljes önállóságot kíván. Ugye ez az az ígére rímel, vagy arra próbál magyarázatot találni ez a mondat, hogy ugye elhagyja a férfi apját és anyját. Ez is milyen érdekes, hogy ez is a férfiakra vonatkozik, pedig szerintem a hölgyeknek is el kell hagyni, és mert láttam már olyan hölgyet, aki az édesanyja vállán sírt, aki a házasság bántalmait és nehézségeit, és a jó édesanyja azt mondja, hogy menjél haza, drága fiam, beszélj meg a férjeddel, ez a ti dolgotok. Nyilván meg kell hallgatni a másikat, de le kell válni. Nem azért, mert nem szeretjük az édesapánkat, édesanyánkat, de valami olyasmiről van szó, valami kommentár azt írta, nekem nagyon tetszett, hogy Isten országában ez az ige arról beszél, hogy egy életre el van intézve az anyós, após kérdés. Miért? Mert a férfi és a nő egy élet, az a két család Isten szemében ilyen értelemben egy élet, és már akkor nem anyós meg após van, hanem valami, egy olyan közösség jött létre ezzel a házassággal, ami megóvja a másikat a kritizálástól, a nem szeretem kategóriától nem is tudom meddig, amikor a viccek is erről beszélnek. De úgy gondolom, másik oldalról meg kell tanulni, leválni arról a családból, ahonnan mi születtünk. És ez azért nehéz, mert egyesek ezt ellenségeskedésnek veszik, vagy úgy gondolják, hogy erre annyira nincs szükség, hogy épp olvastam valahol, hogy egy házas félnek az volt a probléma, hogy a férj minden szabad idejét az édesanyjánál töltött, mert ő úgy szokta meg, hogy mindent megbeszél az édesanyjával, és nem azzal van a baj, hogy megbeszéli. Na de hát ez nem egy életforma a házasságban. Na, a 33. vers egy pici átfogalmazással talán a tanítás eszenciáját tárja elénk, ugye ott azt írja, nagyon férfias egyszerűséggel, de azért szeretnék egy kis tartalmat vinni, legalábbis amit én megértettem, hogy ugye azt mondja leegyszerűsítve férfiasan, a férfi szeresse a feleségét, az asszony pedig tisztelje az ő férjét. De itt van egy érdekes gondolat. Azt mondja, de ti is mindenki egyenként. Számomra ez azt jelenti, hogy saját magatok ítéljétek ezt meg. Most már nem a másiknak kell ezt mondanom, meg eddig sem mondtuk, de talán ez még inkább ki van élezve, hogy mindenki saját maga nézze meg, hogy abban a házasságban, amit vizsgálunk, akár a múltban, akár a jelenben, hát aki még előtte van, az nem tudja vizsgálni, hogy az vizsgálja meg, hogy mi az ő feladata. Azt mondja, és most itt megint van egy érdekes dolog, és én úgy gondolom, hogy a Biblia azért nem véletlenül van úgy megírva, hogy megvan írva, itt most érdekes, nem előre van téve az asszony, most a férfi van. Amikor eszenciálisan megismétli a gondolatot Pál apostol, akkor előre veszi a férfit. Vagy azért, mert talán tudja, hogy mi nehezebben tanulunk, nem tudom. De most nem az asszonyokkal kezdeném, a férfival, hogy szeresse a feleségét. Érdekes, itt megint azt erősíti ezt a idézőjelbe számomra könnyebb szeretetet, itt azt mondja, hogy mint önmagát, nem azt mondja, mint a Krisztust, most itt ezt ismétli meg. Nyilvánvalóan meghagyja annak a szeretetnek a fontosságát is, valamiért ezt ismétli meg, hogy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig nem azt mondja, hogy engedelmeskedjen neki, hanem tisztelje. Nyilván ez egy szinonim szó is, hogy a tiszteletben benne van az, hogy fölnézek valakire lelki értelemben és nem magasságban, akkor igazából tudok ő neki engedelmeskedni. Na, hát akkor talán ennyit a házasságról, és akkor lépjünk vissza, amennyire lehet a gyülekezetre, mert azt mondja, hogy ez a példa, ez Krisztusra és a gyülekezetre vonatkozik. Számomra ez nagyon kedves és nagyon képies hasonlat két dolog miatt. Azért, mert nagyon személyes a házasság, és nagyon közvetlen, hogy ilyennek kell lenni a gyülekezetnek és a Krisztus kapcsolatának, és akkor egy kicsit úgy is szeretném fordítani, hogy a gyülekezet kicsoda, az egyének összessége. Tehát nekünk, egyéneknek, hogy mondjam, ilyen közvetlen és szeretetteljes kapcsolatban kell lenni a mi Urunkban, hogyha az Isten igéje a házasság példáját hozza erre. Ugye van erre más példa is, ugye van erre az atya és a fiú, ugye erre is van példa, tehát a szülő és a gyermek viszonya nekünk az Istennel, Jézus Krisztussal lehet egy ilyen hasonlattal is élni a mi gondolkodásunkban, mint atya és gyermek, de úgy is lehet gondolkodni, mint a házasságban egy nagyon közvetlen, nagyon személyes kapcsolatot. Aztán a gyülekezet ugye legyen engedelmes, a 22. vers, ugye első hallásra ez talán elvárás, egy természetes elvárás, viszont azt látom, hogy föltettem magamnak is a kérdést, hogy vajon a gyülekezet, meg amit mi átértünk, azt éljük meg, hogy a gyülekezetünk, meg amiben eddig éltünk, az engedelmes volt Krisztusnak? És én azt hiszem, azt mondhatjuk rá, hogy elvben igen. Hát azért vannak keresztény gyülekezetek, azért valljuk azt, hogy Isten szerint való módon egy hívő embernek egy keresztény gyülekezetben van a helye, mert úgy gondoljuk, hogy az az élettér egy olyan lehetőség a számunkra, ami Istennek tetsző. Na most azt gondoljuk, hogy az a gyülekezetben, amiben járunk, az a gyülekezet szeretne Isten szerint való módon élni, és ezért valószínűleg engedelmeskedik Krisztusnak. Csak az a baj, hogy ugye azt látjuk magunk körül, hogy rengeteg gyülekezet van, és maradjunk csak a keresztényeknél, tehát akik a Biblia lapjain belül maradnak, még maradjunk azoknál a gyülekezeteknél, akik a Szent Háromságban is hisznek, akik az alapvető tanításokban hisznek. És mi a probléma? Az értelmezés. Ezzel van mindig a mi problémánk, és akkor itt jutunk el oda, hogy mit teszünk a mi gondolkodásunkban a gyülekezeti életünkkel. Épp most találkozok valakivel, aki éppen fasírban van a gyülekezetével, hogy mit csináljon, hogy csináljon, és úgy gondolom, hogy a gyülekezet is jól gondolkozik, ez a testvér is jól gondolkozik valamilyen szinten, és valószínűleg vannak problémák, amiket jó lenne Isten szerint való módon megoldani, de jelen pillanatban úgy néz ki, mintha nem sikerülne. Na, a kérdés az, hogy engedelmeskedünk-e a Krisztusnak, vagy nem. Én azt gondolom, hogy szeretnénk, de azt gondolom, hogy érdemes ezen elgondolkodni, hogy mi, mint gyülekezet is, engedelmeskedünk-e annak a hívásnak, amit ő tesz. Múltkor éppen ugye Tamás az imaórán vetett föl egy ilyen témát, hogy ő úgy látja, hogy jó lenne, hogyha a gyülekezet nem csak itt a falakon belül maradna, hanem valahol egy kicsit kilépne a falaink kívül. És ugye ez is egy ilyen kérdéskör, hogy hogyan engedelmeskedünk a Krisztusnak, és most nem is azt, hogy pontosan mit kell csinálni ennek a kis közösségnek, de azt mindenki azzal egyetért, hogy az evangéliumot jó dolog továbbvinni. Jó dolog nem itt tartani a falak között. Jó dolog újakat keresni, hívni Isten országába, akik pedig itt vannak, azokat pedig erősíteni, építeni szolgálatban, példát adni nekik, lehetőséget adni, épüljön, ahogy az ige mondja, a szentséges hitében mindenki. Tehát ez egy feladatunk. Aztán a 26. vers ugye megint arról beszél az ige tekintélyéről a gyülekezetben, a hívők életében, és mégis ugye azt látjuk, hogy nem csak az engedelmesség kérdésében, a Biblia igéknek az értelmezésében is nagy a különbség a gyülekezetekben és mi magunk életében is. Én azt írtam föl magamnak, hogy ebből a pontból talán azt lehetne levenni, mint gyülekezet, hogy szeressük, olvassuk, tanulmányozzuk, kutassuk az ige értelmét és üzenetét. Talán azért van éppen ez a mai alkalom is, hogy ezt megtegyük. Magyarul szeressük az igét, legyen benne mély alázat és az értelmezésben szintúgy. Mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a mi életünkben, a gyülekezeti gondolkodásunkban, és nekem egyébként nagyon tetszik, hogy a alkalmainkon, talán az imaórát kivéve, mindig valamilyen folyamatos igét veszünk, tehát senki se tud fölülni olyan könnyen a kis veszőparipájára, mert azért mindegyikünknek van, akik szolgálunk egy kis veszőparipánk, előbb vagy utóbb úgyis megtaláljuk azt a lovat, de amikor folyamatosan tanulmányozunk az igét, akkor mindnyájan, akik olvassuk, vagy készülünk is, tudunk úgy hozzáállni az igéhez, hogy mit mond Istennek az igéje ezen a részen keresztül, és próbáljuk meg azt továbbadni. Aztán a negyedik gondolat az Isten megszentelő munkájában, a 27. vers, ugye, hogy ebben tudatosan részt vehetünk abban, hogy megszentelődjünk és szenté legyünk. Én úgy gondolom, hogy az Isten igéje erre bátorít Pál apostolnak más levelei is, és úgy gondolom, hogy jó, hogyha ezt a pár pontot figyelembe vesszük a gyülekezet és Krisztus mint fej kapcsolatában. Hát most föl van adva a lecke a testvéreknek, ennyit szerettem volna erre elmondani, és kérném, hogy most kifejezetten a asszonyok, a hölgyek is szólaljanak meg, tegyék hozzá a véleményüket, mind a két témához, a házassághoz, a női szerephez, de a gyülekezet Jézus Krisztus kapcsolatáról is bátran mindenki szóljon hozzá.